Pentaton. Puha Józseffel.
Nagy udvarnokban vagyunk. Most, hogy készültem erre a találkozóra, meghallgattam azt a beszélgetést, amelyet Tamás veled készítettem, Antal Tamással és Bíró Gáborral 2015 őszén. Idéznék belőle két mondatot. Kíváncsi vagyok, hogy eltalálod-e, hogy ki mondta. Az első így szólt: saját magunknak zenélünk, de szeretnénk valamiféle lábnyomot hagyni magunk után. Szerinted ezt ki mondta?
De szerintem a Gábor is mondhatta, meg én is mondhattam, de inkább a Gáborra tippelek.
Gábor mondta.
Mi is így gondoljuk az egészet. Folytatjuk ennek a hagyományát, úgyhogy valamit szerettünk volna mondani, tehát hogy úgy csak kiadni egy CD-t, hogy legyen egy CD-nk, ez szerintem nincs nagy értelme, de valamit szerettünk volna üzenni, vagy valamit szeretnénk mondani, ezért jött létre ez a második CD-nk.
Egyébként most, hogy Gábort visszahallgattam, érdekes, hogy még így, ahogy beszélt is, árad belőle a zene.
Igen, ő maga volt a zene, mindig mondtuk is, hogy ő az igazi Haddelhad, tehát ő, aki úgy néz ki, mint egy ilyen rockénekes, tehát mi mellette csak olyanok voltunk, mint a könyvelők. Aztán, amikor történt ez a dolog, hogy elvesztettük őt, akkor azért vakartuk a fejünket, hogy most mi legyen a zenekarral. És hát ő tényleg maga a zene volt, minden tekintetben, minden hangszeren tudott játszani, rengeteget tett hozzá magához a zenekarhoz.
Visszatérve ehhez a beszélgetéshez, hát akkor mondjam el a másik mondatot is, ami nekem nagyon tetszett. A zene varázslat akkor is, ha játszod, és akkor is, hogyha hallgatod. Ezt ki mondta?
Ezt igazából én mondtam, de ez a zenekarunk arcpolitikája, ez még nagyon-nagyon régen egyszer így megfogalmazódott bennünk ez a dolog, hogy nekünk ez tényleg egy varázslat. Azért, mert hobbi zenekar vagyunk, mi azt csináljuk, amit szeretünk, és olyan kevés dolog van a világon, ami így jön le, hogy azokat a dolgokat tudjuk csinálni, amit tényleg szeretünk, és nekünk a zene az ez. És tényleg azért varázslat, de ezt komolyan így is gondoljuk.
Itt van velünk Bíró Szabolcs is. Hogy a múltról beszéljünk picit, hát a Csak van hagyott lábnyomot maga után, és ezt hallhatják hallgatóink mind a mai napig, hiszen több Csak van dal szerepel a rádiónk kínálatában, még manapság is, főleg az Izzik a galagonya.
Igen, igen, hát ez egy másik, ez egy egészen más korszak volt. De igen, remélem, hogy az is tudott valamiféle lábnyomot hagyni maga után. Most azt a lemezünket azt már nagyon rég nem hallgattam, és most a kisebbik fiamnak betettem. Az lett a vége, hogy egymás után többször is meghallgattuk, úgyhogy én arra is ugyanolyan büszke vagyok, mint erre, amit most összehoztunk a Haddelhaddal.
Amikor véget ért az a történet, akkor gondolom lezárult valami, hiányzott a zenélés, mert egy ideig nem zenéltél.
Hát a kettő között pont valamelyik nap számoltam, hogy 6 év telt el aktív zenélés nélkül, és igazából ott, hát az velem ért véget. Én ott úgy éreztem, hogy teljesen kiégtem ebből az egészből, tehát annak a gondolata is akár, hogy egy próbaterembe bemenni, és felkészülni a következő koncertre, aztán végignyomni egy koncertet, tehát ez nekem egy ilyen, nem volt akkor már egy kellemes dolog. Én kiszálltam a zenekarból, aztán végül is, hát én úgy tudtam, hogy folytatni fogják, aztán valahogy úgy alakult, hogy ez az egész széthullott, és nekem nem nagyon hiányzott. Viszont itt-ott én egyébként szinte minden évben utána léptem színpadra, ilyen évente egyszer. Például 2015-ben, 16-ban még az olvasás éjszakáján írókkal, költőkkel összeálltunk egy-egy ilyen félórás kis koncertre. Azt például élveztem, de hát ez egy ilyen nagyon egy próba után, egy ilyen nagyon amatőr valami volt, vagy 2018-ban az Expired Passportnak volt jubileumi koncertje, ahonnan előző este derült ki, hogy kiesett az énekesnőjük, akkor ott a fél koncertet én énekeltem, és azért mindig éreztem, hogy valahol azért hiányzott. Tehát az a fajta munka, amit ez jelent, hogy egy zenekar énekese vagy, ez nagyon sokáig nem, de az, hogy a színpadon legyen az ember egy-egy estén át, és üvölcsön a mikrofonba, és kapja vissza az egész lelkesedést, az egész energiát a közönségtől, az azért azt nem mondhatnám, hogy nem hiányzott.
Szabi, a többiekkel tartod a kapcsolatot? Mi van a csakvanos fiúkkal? Tudsz róluk?
Hogyne. Hát mi minden évben együtt karácsonyozunk. Így sorba megyünk, hogy éppen kinél van a karácsonyi buli. A Covid előtt havonta csináltuk azt, hogy összejártunk ebédelni vagy sztékezni egyet. Most pont nemrég egy pár hete beszéltünk arról, hogy most megjön a jó idő, most ezt lehet, hogy felelevenítjük. Úgyhogy abszolút az a vicc, hogy minden évben egyre többen vagyunk, mert most már mindegyikük kivétel nélkül családos ember. Legalább egy, de általában több gyerekkel, úgyhogy most már egészen komoly kérdés az, hogy hol tudunk úgy összejönni, hogy mindenki elférjen, mert úgy nézünk ki, mint egy óvoda.
Most kezdjük más vágányra vinni a beszélgetést, de muszáj megkérdeznem, a közös zenélés nem merül fel sosem?
Egy-kétszer felmerült, de aztán nem lett belőle semmi, de ez nem baj, ez így van jól.
És hogy visszatérjünk a jelenlegi témánkhoz, hogy került képbe a Hadd elhadd? Ki keresett meg kit?
Ez már egy ilyen kultikus sztori a köreinkben. Amikor megjön a jó idő, én általában kijárok a faluba tekerni, mert jó utak vannak, és akkor kicsit karbantartom a testemet, végre nem csak otthon lehet tornázni, hanem egy ilyen komolyabb pár kilométert általában ilyenkor letekerek, és a zenekar dobosa Tota, ő két utcával mellettünk lakik, nekem az általában az a hely is beesik az útvonalamba, ahogy tekergek a faluban, és ez 2019 nyarán volt, és hát most úgy fogom mondani, most a Tota nincs itt, de én ezt az ő szemszögéből is megismertem ezt a történetet. Ő állítólag, amikor meglátott, akkor így megütötte őt az, hogy hát itt jön az énekesünk. Amit akkor én nem tudtam, ez végül úgy történt, hogy amikor odaértem hozzá, köszönt, lepacsisztunk szokás szerint, és mondta, hogy decemberben szeretnének egy nagy koncertet csinálni. Én valamiért azt hittem, hogy ez ilyen búcsú buli lesz, vagy egy ilyen emlékbuli. Igazából szerintem sokan azt hitték. Mondta, hogy egy csomó énekes, egy csomó vendégzenész lesz, hogy fognak egy ilyen 35-40 dalt játszani, és hogy nem lenne kedvem. Én meg egyből azt mondtam, hogy az összes dalt, amiben visítani kell, abban benne vagyok. Az lett a vége, hogy még aznap este megadtam neki az e-mail címemet, és még aznap este átküldte ezt a, hát ilyen bő 35 dalt, és ebből azért már lehetett valamit sejteni, hogy ebből lesz valami hosszú távon, hogy hát én 28 mellé tettem X-et, hogy én azokat szeretném énekelni. A vége az az lett, hogy igen, volt egy csomó vendégénekes is, de én végig a színpadon voltam, azt a 28 dalt énekeltem egyedül, a többinek meg a refrénjét, illetve a vokál részeit. Gyakorlatilag a következő év tavaszától lett ez bejelentve, hogy én vagyok az énekes, illetve hogy van most már egy új felállása a Hadd elhadnak, de ez szerintem teljesen nyilvánvaló volt már akkor.
Mikor is volt ez az első fellépés, közös fellépésetek?
Ez 2019. december 6. Egész ősszel próbáltunk, heti rendszerességgel. Hát az még hozzátartozik, azért azon meglepődtem. Rögtön az első közös próba első szünetében, az egy ilyen 5-6 dal lejátszását jelenti, 5-6 dal után tartottunk egy szünetet, és a Tomi megkérdezte, hogy mi lenne, ha én lennék a zenekar állandó énekese. Én megmondtam, hogy én már ezt a rövidet fél órát zenélhetünk, mondtam, hogy én már ezt nagyon élveztem, meg igazából ez az a zene, amit én mindig játszani akartam, ez a keményebb, régi vágásúbb, tökös hard rock zene. Mondtam, hogy nekem ez nagyon tetszik, csak az a helyzet, hogy felelősség teljesen én nem tudom azt vállalni, hogy a munkám meg a könyvturnék mellett még egy zenekarral is turnézok. És akkor hangzott el az, hogy jó, hát ők már mindent kipróbáltak turnézni, ők sem akarnak végképp, hogy ez azt jelentené koncertben, hogy egy 4-5 fellépés évente, az is itt a környéken, amit mi szervezünk saját magunknak, úgyhogy abban a pillanatban azt mondtam, hogy rendben van.
Tomi, 2019. januárjában, amikor Bíró Gábor elhunyt, akkor gondolom azt éreztétek, hogy véget ért egy fejezet, és mikor éreztétek azt, hogy muszáj, hogy induljon egy következő?
Megtörtént ez a dolog, és hát mindenki le volt taglózva. Itt ültünk, ahol most ülünk, és így mindenki próbált a könnyeivel küszködve valahogy kinyomni egy pár szót magából, hogy mi lesz. Én azt mondtam, hogy gyerekek, hogy jöjjünk össze, mert hogy legyen valami folytonosság állandóan. Jöjjünk össze, ne zenéljünk, csak jöjjünk össze, beszélgessünk. Tehát a hárman a zenekarból. Beszélgettünk, és úgy gondoltuk, hogy Gábor soha nem akarta azt, hogy csend legyen. Mindig azt akarta, hogy valami szóljon, valami zene legyen. Mivel mondtuk, hogy ő volt maga a zene, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az ő érdekébe is, a neki való tiszteletből tovább kellene vinnünk ezt a dolgot. Nem tudtuk, hogy hogyan, gőzünk nem volt az egészről, tehát ilyen január-februárban jöttünk, beszélgettünk, néha sírdogáltunk, néha nevettünk, néha idézgettük a sztorikat vele, ami mai napig gyakorlatilag minden próbán van valami sztori, hogy Gábor mit mondana, hogy viselkedne, vagy most mit mondana kinek, tehát ez mindig elhangzik, úgyhogy szerettük volna folytatni, csak nem tudtuk egyenlőre, hogy hogyan szeretnénk ezt csinálni.
És mikor derült ki, hogy hogyan? Amikor már képbe került Szabi?
Szabi az csak később, amikor nyár folyamán került képbe, tehát ilyen június-júliusban, vagy augusztus. Gábor basszusgitározott és énekelt. Most tudtuk, hogy egy ember ezt nem fogja tudni csinálni, amúgy is ez egy elég nehéz dolog, hogy basszusgitározni meg énekelni egyszerre, és hát a fiam a Badabing együttessel basszusgitározik, de nekem nem jutott az eszembe. A dobosunk mondta, hogy hát figyeld, kérdezd meg Andrást, hogy nem jönne el. Mondta, dehogy én nem akarok a gyerekem mellett, az olyan nagyon nem jó, meg ilyen munka a kapcsolat, meg most hogy lenne az. Hát nekem se tetszett, de ez a zenekar igazából arról szól, hogy emberileg legyünk együtt. Nem az számít, hogy ki hogyan játszik, hanem hogy emberileg passzoljon bele abba a dologba, amit mi itt képviselünk a egyórás beszélgetésbe, a hülyéskedésbe. És akkor mondta a dobosunk, hogy hát akkor hívd fel Andrást, hogy elvállalná. És akkor hát mondom, jó, felhívom. Felhívtam, és kérdeztem, hogy András, nem akarnál basszus gitározni a zenekarba? És mondta, hogy biztos nem. Ez volt a válasz, hogy biztos nem. Én ismerem őt azért pár éve. Ilyen nagy csönd volt, és azt mondta, hogy hát megpróbálhatjuk. Tehát gyakorlatilag így indult az András, ez valamikor szerintem március körül lehetett. Február vége, akkor február vége. Nagyjából így alakult ki az egész, és utána négyen elkezdtünk játszani, én megpróbáltam énekelni valamit, de hát azt tudtuk, hogy kell egy énekes mindenképpen. Olyan emberre lett volna szükségünk, akivel le tudunk ülni, mint barát, tehát beszélgetünk, mert nekünk merem állítani, hogy ez a zenekar, tehát a zenéről is nagyon szól, de inkább arról, hogy egymással hogyan tudunk kijönni, vagy hogyan tudunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk élvezni egymás társaságát. Én tőlem mindenki jobb zenész a zenekarban is, viszont a zene szeretete az valahogy átjön azon a dolgon, amit mi igazából itt képviselünk. A zene az kicsit felülemelkedik, de ott van a barátság körül az egész.
Itt van velünk Antal András is. Ezek szerint, ahogy apukád mondta, először határozott nem volt a válaszod.
Ez pontosan így történt, ahogy elmondta, felhívott. Akarsz jönni haddelhadba? Esélytelen, biztos, hogy nem. Aztán egy kicsit gondolkodtam, de jó, próbáljuk meg. És akkor eljöttem az első próbára, volt pár szám, amit fölírtunk magunknak, hogy mit kéne játszani. Elnyomtuk, és teljesen jó volt.
Ez a felkérés ennyire váratlanul jött? Mert hát én úgy gondolom, hogy ez kézenfekvő volt, akár csak Szabi esetében is, hiszen itt volt egy énekes, egy parlagon heverő énekes.
Nem tudom, nekem fura volt először, valószínűleg azért is, mert nem akartam magam szerintem ennek kitenni, hogy mi lesz, hogyha csalódok, mi lesz, hogyha nem lesz jó. Úgyhogy inkább rögtön elutasítottam ezt az egészet, aztán jól sült el az egész.
Arról az előző együttesedről, amit említettetek, arról mit lehet tudni, milyen zenei stílust képviselt? Létező együttesről van szó?
Igen, igen, ez a Badabing együttes. Hát itt nagyon nagy stílusbeli különbségek vannak. Mi a Badabinggel ilyen amerikai hip-hopos, regis dolgokat játszunk. Nekem ez is szempont volt, hogy én ilyet nem játszottam. Persze ezeken a zenéken nőttem fel, apu révén is. Úgyhogy ismerős volt nekem az összes szám, amit játszottunk, meg hát a Haddel Hadd bulikra is jártam.
Tomi, mikor került képbe először az, hogy új nagylemezt is lehetne készíteni?
Hát egy olyan zenekar, ahol van két fiatal. Az a szerencse, hogy ők ismerték egymást, a Szabi és az András, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy együtt nőttek fel, többé-kevésbé. És én próbáltam a zenekarnak mindig olyan dolgot így megpedzeni, vagy inkább ilyen perspektívába helyezni, ami a jövőbe, hogy miért is akarunk mi zenélni. És én mondtam azt, hogy mi a Gáborral már elkezdtük írni a számokat a következő lemezre, és volt kettő vagy három szám, ami így készülőben volt, ezért rögtön mondtam a fiúknak, hogy ha így összejön a banda, akkor mindenképpen szeretnék egy lemezt, mert arról beszéltünk, hogy van mit mondanunk, vannak olyan dolgok, aminek üzenetértéke van szerintünk. Így jött a dolog, hogy próbáltuk ezt a dolgot egy célnak meghatározni, hogy cél ez, hogy csináljunk egy lemezt, és ez már nagyon jó, mert így összetartott bennünket, és meg volt valami, amiért érdemes volt tovább csinálni ezt a dolgot, ugyanis azért mi úgy le voltunk hangolódva az egész történet folyamán. Mikor jöttek a fiúk, akkor ez nekünk is adott egyfajta ilyen lendületet. És ez a lendület, ez többek között ezt a lemezt is eredményezte. Hát még volt szó nagy koncertekről, esetleg a P-Mobillal való együttjátszásról, ami aztán meg is történt. Úgyhogy ez inkább egy ilyen cél volt, meg az, hogy a fiataloknak is a zenekarban legyen egyfajta céljuk, tehát hogy miért is csináljuk ezt az egészet.
Most megint eszembe jutottak Bíró Gábor gondolatai, mondatai. Ő úgy mondta, hogy először ti ugye csak átdolgozásokat játszottatok, és utána körülnéztetek, és nem csak a falunapokon, hanem máshol is, és láttátok, hogy jóval több mondani valótok van, mint a körülöttetek lévőknek, jobb zenét csináltok, mint a körülöttetek lévők, vagy legalábbis valami hasonlót mondott, vagy fel tudjátok velük venni a versenyt, maradjunk ennyiben. Szóval ebből indult ki, hogy hát akkor gyerünk, csináljunk saját dalokat, saját szerzeményeket.
nagyon viccesen szoktam mondani, hogy mi vagyunk a világon a legjobbak. Mi őnek azt elhittük, úgyhogy hülyéskedtünk persze, ez nem így volt, de egymás között jó volt ilyennel eljátszani. Volt egyfajta mondani való, meg ez a zene hordoz valamiféle üzenetet olyan értelemben, hogy azokat a dolgokat, amik foglalkoztattak bennünket, ilyen korba ezeket úgy dalba tudtuk önteni. Így kezdődött az egész. Hát mindig azt mondtuk, hogy minek csinálni zenét, mikor olyan jókat csináltak, azok a dalokat olyan jól játszani, amiket már valaki nagyon jól megír, de valamiért úgy mondtuk, hogy akkor csináljunk mi is, hogy próbáljuk meg ezt a dolgot, és aztán hát ez lett belőle, hogy aztán lett egy első lemez, aminek nagyon örültünk, és aztán meg itt ez a második.
Erre a második nagylemezre átmentettetek 3 dalt az előzőről is, a 2015-ösről. Miért?
Nagyon prózai oka van. Megkérdeztük Szabit, hogy melyik azok a számok, amelyik tetszenek neki az első lemezről, és igazából ő ezt a 3-at választotta ki. Nekünk mindegyik a szívünkhöz nőtt, mivel hogy Szabi is úgy gondolta, hogy itt tudná igazából a hangját kamatoztatni jobban, úgyhogy ezekre esett a választás. Volt egy ilyen lassú szám, amit a gitárosunk átdolgozott zongorára, a Velem vagy című ilyen balladaszerű dalt, ő meg ezen dolgozott, és akkor ez így adta magát, ez a 3 dal.
Ugye ez a 3 dal az Ördög és Angyal, a Bolond lány, valamint a Velem vagy című. Szabi, kihívás volt ezeket újra énekelni? Hogy álltál hozzá ehhez a feladathoz?
Azért nem volt kihívás, mert ez egy nagyon érdekes dolog, én még Gábortól kaptam azt a bizonyos első 6x6 nagylemezt, és én soha nem gondoltam azt, hogy én valaha 6x6 énekes leszek, vagy hogy egyáltalán színpadra állok velük, de Gábornak a hangja az pont abban a tartományban mozgott, ami nekem kényelmes, és én nagyon sokszor, ha énekelhetnékem támadt otthon, akkor én beraktam a 6x6 nagylemezét, kinyitottam a szövegfüzetet, és végig énekeltem az albumot. Nekem már akkor voltak bizonyos ötleteim ezekbe a dalokba, hogy mit lehetne még egy picit beletenni, egy picit máshogy hajlítani, amikor igazából ennek még semmilyen célja nem volt. Gábor élt, senki nem gondolta volna, hogy én valaha eljövök akár egy próbára, de valamiért bennem volt ez, hogy ezt én így énekelném, ezt úgy, és én énekeltem ezeket otthon. Végül is tényleg így alakult, hogy a Bolond lányt, azt nem hogy a lemezre, azt én az első pillanattól erőltettem, hogy azt játsszuk koncerten, hogy én azt nagyon szeretném elénekelni koncerten. És Tomi nem is értette, hogy ez nekem miért tetszik ennyire. Én megmondtam, hogy egyszerűen az első pillanattól fogva megragadott, az Ördög és Angyal az meg érdekes, mert azt meg soha nem játszottuk koncerten. Viszont én mindig úgy voltam vele, hogy én azt is el szeretném énekelni, egy picit a saját képemre formálva. A lemez megjelenése, illetve a lemez felvétele előtt ezt soha nem is játszottuk közösen. De én nagyon erőltettem, hogy annak mindenképp rajta kell lennie, és szerintem egyébként jó is, hogy erőltettem, gyakorlatilag egy új dal született. Igaz, hogy egy meglévőt játszottunk, de a gitárosunk, a Sipi is elkezdte teljesen más, hogy bontott akkordokban játszani, akkor rengeteg olyan, amit például nem biztos, hogy a hallgatók észrevesznek, vagy elsőre észrevesznek, hogy a Sipi többféle pengetési technikát alkalmaz, több rétegben gyakorlatilag, ugye több sávban játszotta fel a gitár, tele van ilyen kis easter egg-ekkel, meglepetésekkel. Tota, ez nagyon megmaradt bennem, ezt a dalt az ő első stúdiónapján utolsóként játszotta fel. Egyáltalán nem voltunk benne biztosak, hogy ez még belefér, sorrendben haladtunk a feljátszással ugyanúgy, ahogy a CD-re is felkerültek a dalok, és hát ez már szinte ilyen sporteljesítmény volt a Totától, hogy 5 dalt feldobolt egy nap alatt. És úgy voltunk vele, hogy na még egyszer menjen be a süket szobába, ha most sem jön úgy össze, ahogy szeretné, akkor nincs semmi, 4 dalunk így is megvan, folytatja másnap. És annyira benne volt ez, hogy nem is tudom, ilyen dacból, hogy csak azért is földobolom, hogyha meghallgatod ezt a dalt, egy ilyen hihetetlen energikus rock and roll dobolás jön le belőle, és nekem végül is nem is az új dalok lettek a kedvenceim, hanem konkrétan az Ördög és Angyal. Szerintem elképesztő jól megszólal ezen az új albumon.
Visszatérve még a 2015-ös 6x6 nagylemezhez, erről a nagylemezről a Pátria Rádióban több dal is felcsendül még olykor-olykor. Utána néztem, hogy melyik szerzeményt játszottuk a legtöbbet. Tomi, kitalálod?
Nézd magadba esetleg? Nem? Rossz vagyok?
Ez a 2 szól a legtöbbet, bizony az Icarus pedig. Az a CD leghosszabb dala, nagyon bejött az a hallgatóknak az Icarus.
Érdekes története van ennek a dalnak is. Ez egy kicsit ilyen, mintha ilyen monotonitást sugalna, de benne vannak ilyen érdekes dolgok, ilyen keleti hangzás, maga a repülésről, maga a zuhanásról. Mindenképpen egy érdekes dal. Tehát mi is csodálkoztunk, hogy mi jött ki belőle egy próba után.
Gábornak a Sírján az Ikarusz című dal szövegéből van egy részlet. Egyébként én is nagyon szeretem. Az is azok közé, a dalok közé tartozott, amit nagyon sokszor énekeltem otthon, és elárulhatjuk. Tervezünk egy következő nagy lemezt 2-3 éven belül. Azt is úgy szeretnénk megcsinálni, hogy 3-4 régebbi dalt újra játszunk, egy picit újra hangszerelünk, és az Ikarusz az köztük lesz.
Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, megint csak visszatérek rá, meghallgattam a 2015-ös nagylemezt is, és aztán meghallgattam ezt az új albumot, és mindkettő esetében két zenekarnév ugrott be, a Deep Purple és a P-Mobile. A 2015-ös és a mostani kapcsán is. Ebből eredően nincs nagy különbség a két nagylemez között?
Nincs. Mi ezt tudjuk csinálni, így, ahogy hallod, tehát nem akartuk másfajta módon a dolgainkat közölni. Mi ezek vagyunk. Én nem is tudok máshogy játszani, csak így. Nem tudnék más se játszani. Ezek tényleg mi vagyunk. Hát ezt a kettő zenekart mondott nekünk, mind a kettő nagyon nagy példaképünk. A P-Mobile is, és a Deep Purple is. Tehát a Mobile-a most már többször játszottunk meg, voltunk velük turnén is. Hát az az alázata, hogy a zenéhez hozzáállnak, az tényleg példaértékű, de ugyanez a Deep Purple-lel is. És jó, hogy ezeket mondtad, mert én azért próbálok hallgatni új dalokat. A régebbi dalok közül, hogyha meghallok valamit, akkor pontosan tudom, hogy a Supertramp játszik, a Uriah Heep, a Pink Floyd, a Deep Purple, vagy a Genesis, vagy a Emerson, Lake & Palmer. A mostani zenében nekem az igazában nagy bajom, hogy valahol mindig így a tankcsatba jut az eszembe, és azt hiszem, a tankcsatba játszik közben, teljesen egy más zenekar játszik. Nem tudom azonosítani, lehet, hogy ez az én hibám, de nem tudom azonosítani ezeket a dalokat magával az együttesekkel. Nem találom azt a kulcsot, amiért a 70-es évek zenekarát abszolút meg lehet ismerni, és most meg nekem ez egy picit hiányzik. És ez nem titok nekünk, ez a mind a két zenekar abszolút a kedvencünk.
Mondhattam volna több zenekart is, de hát ez a kettő jutott eszembe, ez a kettő a főzenekar, amelyek az eszembe jutottak, de mondom, mondhattam volna más együtteseket is, előadókat is, például Révés Sándort, teli találat a Hősök vagyunk című dalban, az a Révés Sándort idéző vokálot.
Igen, igen, benne van. De egyébként az, hogy én ilyen nagyon-nagyon szeretek visítozni koncerteken, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen kamaszkori álmom volt, hogy egyszer nagy lemezen is stúdió körülmények között, ha ereszem ki, ez hamarabb nekem szerintem a Deep Purple-höz nyúlik vissza, ott ugye a Angel-en volt ez a nagy-nagy falzettó őrült, de hát a Révész Sándorral se jársz messze az igazságtól.
Tomi, hogyan készültek ezek az új szerzemények? Ki volt a zeneszerző, ki volt a szövegíró, hogyan álltak össze a dalok?
Először is óriási nagy szeretettel ezek a dalok, ezeknek mind külön története van, úgy, hogy az első albumból is, a második albumnak is minden egyes dala, az egy külön történet. A lényeg, az összefogó dolog az, hogy hihetetlen szeretettel álltunk az egészhez. Nagyon jó hangulatban. Hát a zenét azt úgy mindig hozott valaki valamit, a szövegeket nagy részt én írtam, a Szabi írta a Fegyverkovácsot, a fiam írta a Sörök között, többi az én szerzeményem, viszont én nekem olyan lehetőség adódott, hogy ezen a lemezen énekelhessem azt a dalt, aminek a zenét és a szövegét is a fiam írta. Mikor tudtuk, hogy fog írni, mondta, hogy hozza ezt a dalt, és a Szabi az pont itt nem volt, és mondtam, hogy hú, ezt annyira én akarnám énekelni, mert nekem olyan nagy dolog lenne. Mondom, biztos a Szabi jobban elénekli, mint én, de én mégis ezt szeretném, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog. És akkor a Szabival beszéltünk, meg írogattunk, és akkor mondta a Szabi, ő már tudja, hogy fogja énekelni a Sörök között. És akkor ez egy óriási nagy probléma volt, hogy hogyan fogom én a Szabinak elmondani azt, hogy ezt én szeretném énekelni. Persze nem volt semmi gond, meg megértette, de hogy egy apa mit akarhat ennél többet. Tehát, hogy nekem ez egy óriási dolog volt.
Egyáltalán nem volt ez probléma, ez a Tominak a fejében volt probléma, addig a pillanatig, hogy ezt így megírta, és megmondtam, hogy oké. A Sörök között az pont egy ilyen hobo blues bendes, ez a régi fajta karcosabb hobo blues bendes ízű szerzemény, és ugye mi sok hobót is játszunk koncerteken, és ott általában az a leosztás, hogy a hobó részeit a Tomi énekli, én meg vagyok a Deák Bill. És ez pont úgy jött ki, hogy gyakorlatilag aztán a refrént meg ketten énekeljük. Övé a verze, én ott vokálozok a refrénben, meg végül is az nem egy ilyen aláfestő vokál, amit én csinálok, hanem gyakorlatilag ugyanaz, amit koncerten hobó számok alatt előadunk, hogy ott megkértük a Gillát, hogy ugyanazon a hangmagasságon, ugyanazon a hangerőn keverje be mind a két éneket. Még Tomi, a Fegyverkovácsot meséld el, mert azt én úgy nem fogom tudni elmesélni, hogy te, hogy amikor itt jöttem nektek az ötlettel, hogy írtam egy dalt.
az itt a teraszunkon történt, valamikor szerintem ilyen késő ősszel. Készültünk a decemberi koncertre, volt itt egy csomó zenész, énekes, akik felléptek ilyen vendégénekesként a decemberi koncertünkön, és akkor próbálgattunk. Nem nagyon akartuk mondani, hogy a Szabi lesz az énekesünk, még nem is titok volt, hanem nem akartunk ezzel foglalkozni, inkább a magára a koncertre próbáltunk koncentrálni. Itt voltunk 3 vagy 4 énekes, és akkor lehet, hogy rosszul esett volna nekik az, hogy akiket nagyon-nagyon tisztelünk, hát azért is hívtuk őket énekelni. És akkor a Szabi itt mondta, hogy figyeljetek, én már írtam egy számot, és akkor próbáltam ezt úgy tompítani. Szabin, most ne, majd beszélünk róla. Nem, de én írtam egy számot, és ha akarjátok, akkor eléneklem. És akkor itt elkezdte énekelni a Fegyverkovás című számot. Próbáltam őt itt csitítani, és így fogtam a fejem, hogy hú, most a többi énekes megsértődik, és akkor esetleg nem lesz a decemberi koncertből semmi, de aztán persze ez csak a én fejembe játszódott így le. Úgyhogy hát ez a rövid története a Fegyverkovás című eposznak, vagy dalnak. Szabi írt a zenét is, és a szövegét is.
Visszatérve a Sörök között című szerzeményre, Teli találat a cím, és a dal is. Azon gondolkodtam, hogy ez miért nem jutott korábban senkinek sem az eszébe.
Hát én úgy gondoltam, hogy Szabi akkor már talán megírta a Fegyverkovácsot, és hogy hát illene nekem is egyet írni. De mondom, ez lesz az első szám, amit fogok írni, nem fogok túl filozofálni benne, valami egyszerű témáról szeretnék írni, és akkor legyen az alkohol, az úgy zenekart is egybe tartja amúgy is. Viszont akkor, hogy valami csavar legyen benne, ezt úgy gondoltam, hogy ezt az egészet egy nagy metaforának írom meg, és amikor először elküldtem a szöveget, talán a Szabinak azt mondta, hogy hú, hát ezt így nem lehet eljátszani, mert az egész úgy van megírva, minthogyha családon belüli erőszakról szólna. Szóval ez a metafora a metaforában, hogy közben az alkoholról van benne szó. Nekem ez nagyon egyszerűen jött, én nagyon élveztem is írni.
Azért, mert az András az egy ilyen mindent egy kicsit kifordítva lát, és kifordítva gondol, és bármire csuklóból rádob egy ilyen atombomba viccet. Viszont hát valahol a Fegyverkovács is ilyen, mert gyakorlatilag az sem arról szól, hogy valaki készít egy kardot. De a hallgatók többsége automatikusan erre asszociál, és ugyanígy a Sörök között esetében nagyon sokan elsőre azt hiszik, amit én is hittem, hogy mondom, hát egy ilyen jó pofa hangon arról beszélni, hogy pofán vágom a nőmet, és benyomok még egy sört, és igazából nem erről szól, ha az ember egy picit jobban odafigyel, ez egy fricska. De sokan a direkt értelmezésre mennek rá. Ugye a Fegyverkovács például, ha már itt tartunk, az számomra, én legalábbis azt hiszem, hogy arról szól, hogy akár egy eszme is lehet, amit létrehozol. Tehát, hogy létrehozol valamit, és nagyon kell arra figyelned, hogy amit létrehozol, az tömegek vagy rosszindulatú emberek kezében fegyverré válhat, vagy mivé válhat. De hát automatikusan, és ez abból is adódik, hogy történelmi regényeket írok, rögtön velem azonosítják, hogy akkor ez egy konkrétan ténylegesen egy középkori kardkovácsról szól. Az András dalára meg sokan, hogy fú, hogy akkor most itt vigyorgunk azon, hogy alkoholizmus. És ez nem egy vicces téma.
Kicsit bennem volt, hogy nem fogják érteni, ezért adtam neki ezt a címet, hogy Sörök között, mint hogy olvassa Sörök között, de úgy látszik, így se esett le sok mindenkinek.
Van benne egy apró részlet, de szerintem András elmondja, amely úgy keletkezett, hogy fölvettük a dalt, András így bemondott egy ilyen részeg mondatot, amit lehet, hogy most nem is nagyon lehet elmondani, mert ki kellene fütyülni, de ott lehet hallani a második vagy a utolsó refrénbe egy ilyen mondatot. Mi van, Józsi, megint elvágottál, ez más szóval. Mondtuk, hogy akkor ez maradjon benne ez a dolog.
De hogy ez teljesen egy viccnek indult, én bementem fölvenni a vokálokat, amik még hiányoztak belőle az én részem. Én csak ott szórakozásból elkezdtem beszélni, és akkor mi van, Józsi, megint elvágottál? És akkor egyszer csak játsza vissza a Gila, és benne van a számba. Mondom, hát az akkor nagyon jó lesz, ez benne is lehet hagyni.
Előszokott az ilyesmi fordulni. Megint csak Bíró Gábor jutott eszembe, ő akkor ott 2015-ben azt nyilatkozta, hogy olyan jó hangulat van a próbákon, hogy sokszor nem is kerülnek elő a hangszerek, hanem átbeszélitek az egész próbát, és most, hogy hallgatlak benneteket és nézlek benneteket, tökéletesen kiegészítitek egymást.
Ez a lényege, tehát próbáljuk az életet, úgyis annyira gyors, próbáljuk egy picit lelassítani ezzel, hogy eljövünk, nem az, hogy most jaj, gyorsan zenéljünk. Sokkal jobb olyan emberekkel együtt lenni a színpadon, akire tudod, hogy milyen baja van, tudod, hogy most otthon mi a gondja, mi az öröme, és ezt úgy megosszuk egymással, és ezért jó, hogy így ez a két fiatal, ha már így fiatalabbak igazából, mint mi, így beleilleszkedtek a zenekarba, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egy generációs szakadék van közöttünk, hogy teljesen egyenértékűek, teljesen ugyanúgy beszélünk egymással. Ez nekünk is egy óriási öröm, hogy ezt meg tudjuk oldani. Tehát a Szabi szokta mondani, hogy ez nem is zenekari próba, hanem valamilyen terápiát szoktam mondani.
Csoportterápia. Hát általában ilyen 6-ra járunk ki, 10-ig biztos, hogy itt vagyunk, abból szerintem 2 óra a zenélés. De van, ahogy 3 órát beszélgetünk, és 1 órát zenélünk. Volt már ilyen. Sőt, volt már olyan, hogy amikor eljutottunk oda, hogy na menjünk be végre a próbaterembe, akkor András mondta, hogy nem akarunk még egy kicsit beszélgetni, neki most annyira nincs kedve zenélni. És egyébként ez tényleg vicces, hogy ez egy 2 generációs zenekar. Múltkor jöttem rá, hogy a gitárosunk, ő konkrétan idősebb, mint édesanyám. De ide leülünk ebbe a nappaliba, és nem, hogy amikor elkezdünk zenélni, hanem, hogy csak leülünk, és megisszuk az első kávét, és közben beszélgetünk, és nem érezzük azt, hogy itt ilyen 28-30 évek feszülnek köztünk. Nem érezzük, ez nagyon érdekes számomra. Az meg így, hogy tényleg messze a legfiatalabbak vagyunk Andrással, így meg egy ilyen külön kis megtiszteltetés is, hogy Tomi meg a zenekar kettőnkre bízta a lemeznek a teljes producerelését, a borító összerakását, gyakorlatilag mi voltunk a projektmenedzserek, és szabad kezet kaptunk teljes mértékben.
Tehát van 3 fiatal az együttesben, és 2 fiatalabb.
Igen, hát ezt nagyon jól mondtad, szerintem ezt én sem tudtam volna jobban mondani. Azt szoktuk mondani, hogy mi is 30 évesek vagyunk, csak olyan életet élünk, hogy hát így nézünk ki a mindenféle szerek hatására. Viszont én azt mondom, hogy ez egy annyira jó társaság, hát együtt járunk koncertekre, más zenekar koncertére, csomó más dolgot csinálunk együtt. És a heti egyszeri próba az persze rendszerességgel itt van, tehát hogy mindent tudunk a másikról, és máshogy nem tudjuk ezt elképzelni, csak is így. Most már a zenekar 21 éves, de semmilyen fajta veszekedés vagy valamilyen fajta nézeteltérés nem szokott. Persze, hogy mindig vannak esetleg szakmai is, de azokat mindig úgy meg tudjuk oldani, hogy a másik ne sérüljön, vagy belátja ő, vagy meg mi másik partner, hogy melyiknek van igaza. Ez is egy annyira jó dolog, hogy ez így tud működni. Úgy gondolom, hogy ezt így érdemes csinálni. Hát főleg ilyen hobbi zenekar, mi azt csináljuk, amit mi szeretnénk.
Abszolút így képzelem el az örömzenélést, ahogy ti zenéltek, viszont itt fölmerül a kérdés bennem, hogy ezen belül, az örömzenélésen belül minden kiadható, ami születik nálatok, vagy azért itt valahol elhelyezitek azt a bizonyos lécet, mi az, ami a próbateremben kell, hogy maradjon, és mi az, ami már a közönségre is tartozhat?
Érdekes kérdés. Szerintem nem volt ilyen, hogy valamire kimondtuk volna, hogy ezt koncerten nem lehet. Sőt, hát még ott szoktunk jobban megőrülni egyébként. Maximum olyan van, hogy nem vesznek egy poént, és akkor hát a Tomi mindig egy zsák poénnal bekészül, és akkor ha esetleg olyan van, akkor ez már a következő koncerten nem hangzik el, de azt is élesben kell kipróbálni.
Próbálunk így. Hát mindig azt mondom, hogy egyik dolog a zene, másik meg, amit 2 dal között mondasz. Szerintem nagyon fontos az, hogy mit mondasz 2 dal között. Hogyan tudod megfogni a közönséget? Tudsz olyat mondani, ami megfogja őket? Én szerettem kicsit provokálni az embereket olyan téren, hogy olyat mondok, amit nem várnak. Nem az van, hogy jaj, milyen jó, hogy itt vagytok, hanem teljesen olyat mondok, amitől mindenki hogy kicsit befagy, és akkor jobban figyelnek ránk, és persze mindenki tudja, hogy ez egy vicc, de valahogy így próbáljuk ezeket a dolgokat megoldani.
Hogy picit még szakmázzunk, kíváncsi vagyok arra, hogy Szabó Gyula Ádám mit tudott hozzátenni ezekhez a dalokhoz, mert róla nagyon sokan dicshimnuszokat zengenek, hogy milyen jó háttérember, mi mindent ki tud még hozni az adott zenéből. Nálatok is így volt?
Ádám vagy Gyula számunkra gyakorlatilag olyan, mintha egy plusz tagja lenne a zenekarnak. Nagyon szeretjük őt, és tényleg egy csodálatos ember mindenféle tekintetben. Rengeteget tanultunk tőle, rengeteget tudott hozzátenni a lemezünkhöz, rengeteget tudott segíteni a hihetetlen humorával, az egész egyéniségével, az alázatával, főleg hihetetlen alázattal csinálta ezt a elég kemény munkát, és azért minket is elég nehéz egy bizonyos idő után elviselni, mert ezeket a humorbombákat nem mindenki bírja. Tehát egy pár óráig, vagy pár, de naponta 12 órát bent a stúdióba, tehát azért nem mindig mindenkinek áll mosolyra ilyenkor a szája, de Gyula az tényleg, tehát ő a király. nagyon szeretjük őt. Pont tegnap is vele voltunk a koncerten együtt Budapesten, és nem tudom igazából ragozni azt, hogy tényleg egy olyan ember, aki simán játszhatta a zenekarunkban, és sőt, a utolsó koncertünkön megkértük őt, hogy lépjen fel velünk, és akkor két szám erejéig ott megvadította az embereket. Olyan sok mindent rakott a zenéhez, például valamelyik szám állítólag kicsit ilyen Black Sabbathos, és akkor azt szerintem a Szabjusz jobban el fogja tudni mondani ilyen technikailag, hogy mit rakott hozzá.
Konkrétan nekem is ez a sztori jutott eszembe, bár szinte minden dalban volt hasonló. A Szerelem a legjobb táplálék című dalunkat játszottuk, és gyakorlatilag azt kell tudni, hogy 2020 szeptemberére megvolt az összes dalunk, és még másfél éven keresztül gyakoroltuk, csiszoltuk ezeket a dalokat. Úgy mentünk be a stúdió, hogy másfél éve minden dal így a kisujjunkban volt, de valahogy egyikünknek sem jutott az eszébe, hogy ez a dal ez Black Sabbathos lenne. És ezt ő így elsőre meghallotta, Sipi már ott tartott, a gitárosunk, hogy már a szólót játszotta fel. Ugye erről azt kell tudni, hogy amikor az ember a szóló részekhez ér, akkor az már majdnem az egyik utolsó stádium a dal felvételénél, és akkor azt mondja Gila, hogy fú, várjatok, hogy ez olyan, az a 70-es évekbeli középtempós, ilyen Ozzy-s Black Sabbath, hogy nem akarjátok, hogy kicsit olyan koszosabban szóljon a szóló? És leállította a felvételt, elővett valami ilyen, én nem is tudtam, hogy mi az, úgy nézett ki, mint valami első világháborús ilyen angol repülőből valami ilyen kis, amiből a bombákat dobálták le, azt mondja, hogy ez egy pedál. Ez egy pedál, igen, és beszúrtuk a gitárt, egyből elkezdett sustorogni az egész, is sisteregni, és akkor azon keresztül játszotta fel végül Sipi a szólót, és hát nyilvánvalóan ezt meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy utólag dob rá egy ilyen effektet, amitől koszosabb, karcosabb lesz az egész, de nem. Ő azt akarta, hogy minden a lehető legtermészetesebben, a legeredetibben, igazibban szólaljon meg, és ezt ahányszor meghallgatom, visszahallgatom ezt a dalt, nekem mindig ez eszembe jut, hogy azért ez mennyit hozzátett. Gyakorlatilag ugyanazt a szólót játszott a Sipi, vagy majdnem ugyanazt, de hogy az a kis plusz, hogy egy ilyen koszos, sistergős, csúnya hangzást, mintha tényleg a 70-es évekből jött volna ez a szóló, ez például az ő ötlete volt, de egy csomó dalban volt ilyen, hogy figyelj, hogy nem akarod ezt oda rakni még a sor végére, és akkor csak ilyen apróság, ami lehet, hogy nem is tűnik olyan soknak, de mégis hihetetlenül feldobja az adott dalt, úgyhogy végig nagyon-nagyon figyelt, és amit Tomi mondott, az igaz, hogy végig ott humorizált velünk, és akármikor lehetett vele egy jót teli szájjal röhögni, de abban a pillanatban, és ez már az első napon látszott, hogy abban a pillanatban, hogy elindítja a felvétel gombot, ez megszűnik, és tőled is teljes komolyságot vár el, hogy most ide figyelünk, most ezt csináljuk, és amikor vége a felvételnek, megint lehet nevetni, de a felvétel az tényleg arról szól, hogy a lehető legjobbat, legtöbbet kihozni magunkból, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen társproducer szinte ő a lemezen elképesztő sok ötletet hozzáadott.
Ez a Hősök vagyunk című anyag beszerezhető CD-n, bakelit formájában is, és kazettán is. Ez a kazetta, ez fricska, mert nemrég találkoztam egy fiatal lányjal, és mondtam, hogy kazetta, és nem tudta, hogy miről beszélek.
Ez a CD-vel is így szokott lenni, hogy a 80-as években mutogatták, hogy na, ez lesz a jövő, és hát már gyakorlatilag nem gyártanak CD-ket. Érdekes története van, ez egy Szabihoz kötődik. Itt mondtuk, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor már legyen bakelit lemez is, ne csak CD. És akkor Szabi mondta, nem lehetne kazetta? Mondtam a Szabinak, ne hülyeskedj már, de hogy ő azt szeretné. Mondom, tudod, mit ha szeretnéd, akkor itt van, de hogyha nem fog kelleni, akkor te fogod elvinni az összeset, és ott lesz nálad, mert én nem fogom tárolni. És akkor így lett kazetta. Tehát ilyen nagyon egyszerű története van.
Tárolod?
Nem tárolom, nálam egy darab van még. Én, amit így hordoztam magammal, ugye CD-t, kazettát mindig vittem, ha mentem könyvturnéra dedikálni, a könyveim mellé lehetett kapni ajándékba, és mindet elvitték. Sőt, ha jól tudom, a leges-legelső rendelés, ami befutott, ugye Tominál lehet megrendelni ezt az albumot, az konkrétan kazettára szólt. Az már alapszerintem egy pár év vagy bakelit gyűjtés az így ismét működik, de vannak fiatalok, akik teljesen rámentek erre, hogy kazettát gyűjtenek.
Most már közel egy órája beszélgetünk, és több kérdés is fölmerül még bennem. Például az, hogy milyenek lesznek az új dalok. Rövid választ kérek.
Hasonlóak. Lelkesek, kemények, hardrockosak, régi vágásúak.
Rendben, akkor jöjjön egy záró kérdés. Mindenkinek más-más kérdést fogok föltenni. Szabi, most, hogy visszajött a zenélés az életedbe, hobbi szinten, mondhatjuk így, így tökéletes az életed?
Igen, igen. Nincs mit ehhez hozzátennem, így kerek.
András, a két zenekarod kiegészíti egymást?
Ez egy két teljesen külön világ, viszont nekem egyáltalán nem okoz problémát az egyikből a másikba átmenni.
Jó, akkor így teszem föl a kérdést, hogyha az egyik nem volna, vagy a másik nem volna, akkor zeneileg szegényebb lennél?
Beleim fagyott a szó. Nem tudom. Nem tudom. Én úgy érzem, hogy előtte is egész voltam, utána is egész vagyok. Hogyha most nem lenne, akkor már biztos hiányozna, viszont hogyha az elejétől nem lett volna, akkor az teljesen más szituáció.
Tomi, a Hősök vagyunk című dalotok úgy kezdődik, ugye, hogy hősök vagyunk, mert megmaradtunk. Hogyan folytatnád? Most nem a dalszövegre gondolok.
Hősök vagyunk azért, mert megmaradt a barátságunk, megmaradt a zene felé az alázatunk, az, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy tudunk együtt dolgozni, és büszkék vagyunk arra, hogy együtt tudunk így egy generációs különbségű emberekkel jól érezni magunkat. Próbánk, meg a fellépések, ezek is ilyen piros betűs ünnepek minden héten, és annyira jó, hogy így be tudjuk ezt magunknak tervezni, hogy minden héten egyszer van egy piros betűs ünnepünk, a fellépésekről meg nem is beszélünk. És én úgy érzem, hogy hősök vagyunk, de mindenki hős, aki olyat tud csinálni az életében, amit tényleg szeret.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Üdvözöljük a többieket is. Még azért mondjuk el, hogy ki az a két tag, aki szerepel a zenekarban. Ugye már említettük, vagy érintettük őket, inkább így mondom.
Aki nincs itt jelen, Kántor Tota Tibor, hát ő a zenekar legjobb dobosa, a nők bálványa. Károd nincs itt, mert ő biztos, hogy emelte volna ennek a beszélgetésnek a szintjét. A másik pedig Sipi Tibi, Sipos Tibor, a tanár úr, aki gyakorlatilag minden hangszer tanít, minden hangszeren jobban játszik, mint mi, és így vagyunk még plusz hárman, akiket hallottatok.
Rendben, köszönöm szépen, további sok sikert kívánok!